Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatódik a kettes számrendszer. Egyrészt a rádióban is hallottok minket, másrészt pedig itt a Deák téren. Üdvözlünk mindenkit, aki lát minket és hallgat minket. A vendégem a kettes számrendszer második órájában Kemény Zsófi, író, költő, slammer, rapper, bár talán a rappet mostanában egy kicsit hanyagolod, de majd erről fogunk beszélni. Mert hogy egyrészt szia. Hallják meg a hangodat a hallgatók. Másrészt azt gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy budapesti illetőségű témában is dolgozol, méghozzá egyike vagy annak a 23 írónak, akik együtt írják a Budapest nagy regényt, ami a főváros születésnapjára készül majd őszre, és tulajdonképpen egy nagyon izgalmas, számomra első halásra lehetetlennek tűnő vállalkozás, mert hogy ehhez az egyetlen egy regényhez, ami a végén kijön, a projekt végén kijön, ehhez bárki bármilyen sztorit küldhetett be, tehát fővárosi vagy nem fővárosi a kerületekről, és a végén ti 23-an írtok belőle tulajdonképpen valamilyen lazán összefűzhető történetet. Jól definiáltam?
Majd, hogy nem igen, alapvetően segítségként kaptuk ezeket a történeteket, tehát kaptunk egy kutatási anyagot a különböző, tehát a Budapestről, a kerületekről, meg kaptunk történeteket ugye emberektől, ezeket mind megkaptuk, elolvastuk, és felhasználhatjuk, ha szeretnénk. De egyébként nem volt olyan megkötés, ami ilyen nagyon konkrét lett volna, annyi volt, hogy legyen két idősík mindenkinek a novellájában, na hát ne hívjuk
hogy
novellának, fejezetnek hívjuk inkább. És hát alapvetően tényleg nem, nagyon finom kötődéseket fogunk találni, vagy mindenki próbál kapcsolódni a másikéhoz. Írtunk, volt egy szinopsziskör, amikor mindenki leírta, hogy mit szeretne írni, és akkor azt elkezdtük megbeszélni, összedolgozni, mármint, hogy két ember mondjuk összedolgozik. Én például Szécsi Noémivel valószínűleg találtam egy olyan idősíkot, ami mindkettőnket foglalkoztatott, és akkor valahogy megpróbáljuk azt bejátszani a másiknak a történéseit a saját fejezetünkbe.
Tehát lehet ezt mondani, hogy a végén tulajdonképpen nem egy főszereplőt fogunk végig kísérni ezen a 23 fejezeten, hanem csak egy ilyen akár időben, akár térben, akár szereplőben, de mindig más kapcsolatot találhatunk majd egy-egy fejezet között.
Igen.
Így képzeljük.
Így képzeljük, igen, és hát én minél jobban szeretnék kapcsolódni, szerintem uh-huh. az izgalmas, meg a játék
igen.
benne.
Uh-huh.
És hát nagyon szerintem szuper dolog igazából, hogy kicsit elképzelhetjük, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen projekteknek, ilyen játék, játszótereknek még van relevanciája, vagy hogy lehetőséget kapunk még ilyenre. Én nagyon-nagyon élvezem csinálni.
Igen, én azt gondoltam, hogy ez egy borzasztó nehéz feladat, de akkor
borzasztó
ezek szerint
nehéz.
Inkább élvezetes.
Borzasztó vagy, nehéz, de élvezetes, uh-huh. élvezetes, és igen.
Na most te ugye a 13. kerületben nőttél fel, de a 7. kerületet kaptad meg, sorsolás útján, vagy pedig boxmatch útján kaptál végül is, vagy vesztetted el végül is a 13-at. Ha jól tudom, ugye Németh Gábor fogja írni.
Igen, megnézem, hogy boxmatchelek a Németh Gáborra. Tanított engem az egyetemen egyébként a színműn. Mindenki írhatott 3 kerületet, amiről szívesen írna. Az első e-mailre válaszul.
És mivel
beírtam,
mindenkinek a 22 volt a legelső. Igen.
Nyilván beírtam a 13-at, a 7-et, és nem is emlékszem, hogy mi volt a 3. És megkaptam a 7-et, aminek azért örülök jobban, mert szerintem Újlipótvárosról a Gábor sokkal jobbat tud írni, mint én, és hát a 7-ben van a Buli negyed, amit szerintem vétek lenne kihagyni egy Budapest tablóból.
Aha.
Hát szinte lehetetlen lenne kihagyni, hogy a 2000-es és 2010-es, meg még azért egy kicsit most is, 2020-as éveknek a meghatározó kocsma negyede az itt van, tehát mindenki találkozott a legénybúcsús csoportokkal, stb.
És milyen jó, hogy te talán a legfiatalabb író vagy szerintem a csapatban.
Igen,
kaptad
kicsit,
végül is ezt a témát.
Kicsit az is az érzésem, hogy ez így testhez álló, igen.
Uh-huh. És mennyire moshatod te magadat bele, a személyiségedet, a történeteidet?
Teljesen, sőt, van 2 dramaturg, a Tasnádi István és a Péceri Dóra, és a Dóra nekem azt mondta, ő foglalkozik az én szövegemmel, azt mondta, hogy minél inkább, tehát hogy szerint akkor lesz az érdekes, és ebben egyetértek vele, hogyha mindenki belerakja a saját fejezetébe saját magát, és a fölött próbálunk megkapcsolódni a többiekéhez. Szerintem minél több kapcsolódás van, annál érdekesebb ez az egész, minél regényszerűbb. Szóval remélem, hogy a végén regényszerű lesz. Én készen állok arra, hogy bárkinek a bármilyen szereplőjét beleírjam a sajátomba, meg bármilyen házi állatát átvonultassam a cselekményem hátterében.
Na most azért is örülök, hogy te tulajdonképpen ezt a fiatalok által nagyon látogatott negyedet választottad, mert lehet azt mondani, hogy a te négy regényed közül kettő egészen biztosan a te generációd belső-külső ügyeivel foglalkozik. Ugye amikor éppen, hogy csak elhagytad a tizenéves korszakodat, akkor a kamaszokról írtál regényt, ez volt az Én még sosem, és most pedig a legújabb regényed az Aranykor fénykora, pedig a 20-as éveket taposó fiatalokról, vagy felnőttekről, pont ez a lényeg benne, ugye a gyerekből felnőtté váló emberekről szól. Szóval, hogy egy kicsit izgat ez engem, hogy ez a fiatalság élmény, ez neked mit jelent? Mit jelentett az első könyvben, mit jelent most? Mennyire birkózol a saját fiatalságoddal ezekben a könyvekben?
Én rettenetesen birkózom, egyébként is a saját fiatalságommal és annak elmúlásával. Az tehát, hogy mindig arról írok, arról a korszakról, amiben éppen vagyok. Ez nem meglepő.
Igen, minden... aztán volt egy indexcikk, ahol úgy is fogalmaztak veled kapcsolatban, hogy a könyveid azok úgy nőnek veled, mint ahogy a 90-es években a Harry Potter regényekkel nőttek az olvasók, hogy mindig annyi idősek a főszereplők, mint ahogy...
Igen, mert arról szeretek írni, amit ismerek. Például, ahogy ott ülsz, mögötted ott van az Anker háznak a kupolája, ahol egy barátnőm, a Kali Ágnes egy hónapot élt, amikor az Én még sosemet írtam, az első könyvemet, és nagyon sokat voltam ott, és bele is írtam. Tehát, hogy ilyen igazi helyszínekre raktam, és minden könyvem Budapesten játszódik egyébként, és minden az engem körülvevő embereknek a történetei kifordítva, és amiket én átéltem. Nyilván elvíve néha az abszurdig, vagy pont visszavéve belőle. Tehát nem azt mondom, hogy csak lenyúlom mindenkinek a sztoriait, vagy ilyesmi, hanem tovább gondolom, de minden a valóság lenyomata, amit írok.
És ezt talán te fogalmaztad meg, lehet, hogy talán más, hogy kaponyítási pánik, hogy ilyen létezik, és hogy tulajdonképpen ez az új regény, ezzel foglalkozik. Ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy tényleg annyira nehéz nektek most a mi általunk kreált világban felnőtté válni, mert hogy nehéz körülményeket teremtettünk nektek 20 éveseknek?
Igen, van ez a fiatal felnőtt korszak, ami most egy ilyen új kor, egy új életkor, ami belett, vagy életszakasz, ami belett iktatva pszichológiailag az ember életébe, és vannak ilyen FIFA csoportok, azt nem tudom, hogy...
Ezt nem tudom, micsoda.
De Facebookon működnek, és ilyen 20 000-es tag létszámmal futnak, ahol fiatal felnőttek azt csinálják, hogy FIFA-nek hívják magukat, van a FIFA valuta, és akkor az ilyen mandulatej, meg ilyesmik, és cserélgetik a dolgokat. Tehát tudjuk, már nem abban vannak, hogy megvásárolják, nem fast fashion, nem tudom mi, minden. Nem kapitalizmus, hanem csere alapú, és vagy kicsi pénz, vagy ilyesmiért működnek, és minden problémáját megoldják egymásnak.
Na jó, de hogyha jól értem, ez nem egy életkor alapú dolog, hanem inkább egy ilyen környezetbarát hozzáállás az világhoz.
Igen, de hogy tehát van felvételi ebbe a csoportba, el kell mondani, hogy tényleg fiatal felnőttnek tartod magad, de hogy én nem jártam pszichológiára, és ott már beszéltek arról, hogy van ez, hogy kialakult ez a, hát tulajdonképpen ez az lehet, akik nem tudnak felnőni, nem, és akik ebben a kapunyítási pánikban ragadtak, hát akik már elvégezték az egyetemet, de nem tudom.
Nem tudnak tovább lépni valahogy? Még mindig valaki azt mondta, hogy ugye a Mama Hotel, a Papa Bank, valahogy így fogalmaztak, de nem erről van szó.
Mert miért is tennék? Tehát, hogy miért öregednének meg hamar? Miért alapítanának családot 30 éves kor előtt, miért nem tudom, én egyetértek ezzel az életstílussal, de hogy élvezzik egy kicsit az életet talán, és közben próbálják megmenteni a bolygót, szóval másfelől meg van egy ilyen új
nyomás,
konzervativizmus rajtuk is. Nem, hanem hogy egy másik vonal, meg ez egy kicsit na szóval, hogy szerintem ez egymás mellett fut ez a kettő, ez a nagyon, nagyon liberális FIFA, meg a meg az egyre konzervatívabb fiatalok.
Uh-huh. Akik a hagyományos időpontokban, a hagyományos értékek hát szerint dolgokat szeretnék csinálni.
Talán, uh-huh. talán még előbb, igen.
Uh-huh. És akkor az aranykor fénykorában ezeket a gondolatokat felleljük? Szóval mesélj egy picit erről a regényről ilyen szempontból.
Ott például szerepet kapnak a szerek is, ami, uh-huh. mert a függőség, tehát hogy nem feltétlenül kábítószerekről beszélünk, hanem telefonfüggőség, kapcsolatfüggőség, meg mindenféle függőségeink, mert hogy ezek a fiatal felnőttek, ami én is vagyok egyébként, tulajdonképpen kezdünk felolvadni ebben az összes függőségben, aminek áldozatai vagyunk. Ebben játszódik a cselekmény, igen, van benne visszafele játszódó gyilkosság, meg mindenféle dolog, kicsit olyan, mint egy rejtvény, vagy egy ilyen krimi, tényleg, ami visszafele játszódik.
És hogyha azt kérdezem, hogy szülőként, hogyha ennyi idős gyerekeim vannak, vagy lennének, akkor ajánlanád ezt az olvasmányt kifejezetten, vagy inkább tegyen félre addig, amíg felnőnek, és majd csak akkor szörnyűködjek?
Hát hány évesek most?
Az enyémek egyébként 13, tehát hogy őket még csak az én még sosem érintene a másik regényed.
Azt talán még nem mondanám 13 évesen, de szerintem 20 évesen érdemes felkészülni arra, hogy ez a sodródás, ez nagyon sokféleképpen lecsapódhat, de hogy nem feltétlenül vezeti óra.
Tehát tulajdonképpen igazából ez lett volna a kérdésem, nem is az én gyerekeim vagy én, hanem hogy ezek a könyveid, amikről most eddig beszéltünk, alkalmasak szerinted arra?
Hogy elolvassák őket.
Hogy azok a szülők, akik szeretnék jól csinálni a kamasz gyerekeikkel, vagy a tinédzser gyerekeikkel a közös életet, azok ebből tudnak egyről a kettőre jutni, és tanulni valamit?
Szerintem abszolút, mert például van 4 főszereplő az Aranykor fénykorában is, és megjelenik 3 szülői generáció benne, és 3 elrontása a Aha. szülői interakcióknak, amiből szerintem lehet tanulni. Tehát, hogy azért ez a fiatal felnőtt generáció egyre tudatosabb szerintem a saját pszichéjét tekintve, Igen. mentális egészségére egyre jobban figyel, egyre tudatosabban él, és például ez talán egyszer oda vezet, hogy nem csinálnak gyerekeket, hogy aztán elrontsák, vagy átadják, átörökítsék a saját mentális
problémáikat
hanem előbb mondjuk dílelnek vele, uh-huh. előbb kezdenek vele valamit, és aztán nevelnek fel gyerekeket.
Most tényleg nem akarlak úgy kérdezni, mintha azt hinnéd, hogy most szakértőnek kell lenned, bár tudom, hogy pszichológiát is hallgattál, úgyhogy nyilván, meg hát ezekre a könyvekre gondolom pont így készültél, hogy ezeket átgondoltad, de tényleg teljesen civilként kérdezlek, hogy van-e olyan, amit szerinted mi nem értünk veletek kapcsolatban, mi idősebbek, amit egyetlen nem, ami nem jön át, és nem hiába ismétlitek, szajkozzátok, nem értjük meg a generációtokkal kapcsolatban. Micsoda?
Hogy, amit már én is értek a saját generációmmal kapcsolatban, az a technózene, és a technóbuli.
Már a mi generációnkban is furcsa volt.
Igen, de hogy ez a minimál, nagyon minimál technó. Ez egy olyan szubkultúra, ami szerintem egy egész generációt érintő szubkultúra.
Merem megkérdezni, mert hogy volt egy olyan nyilatkozatot korábban, hogy szerinted ezt az YZ generációt, ezt nagyon könnyen leszóljuk mi idősebbek, próbáljuk félre söpörni. Nekem egyébként teljesen más élményem van ezzel kapcsolatban, majd elmondom, de hogy erre kíváncsi vagyok, hogy te ezt miért állítottad.
Azért, mert másképp működik az agyuk, az teljesen nyilvánvaló, hogy másképp működik, tehát hogy nem, hogy például memóriánk szerintem az
nagyobb?
Nagyon, nem, nincs. Hát, hogy egyáltalán nincs, mert nem kell megjegyeznünk semmit, mert minden ott van a telefonunkban.
Aha.
Borzasztó szerte ágazó, nyilván a multitaskingtól. Tehát mindenki 3-4 dolgot csinál egyszerre. Igen, de hogy, tehát, hogy felületesen több dolgot egyszerre csinálni, az például sokkal jobban tudunk, mint, vagy hát tudnak, mert nálam is sokkal jobban tudnak, amíg fiatalabbak.
Aha.
De hogy ez nem feltétlenül ez egy másféle befogadás, mint ami a miénk.
Tehát nem megítélni kéne, vagy elítélni ezt a dolgot, hanem valahogy együtt élni vele, hogy hát ők ilyenek, igen, vagy ti ilyenek vagytok, és kész.
Igen, és azért a kapitalizmus rettenetesen káros volt sok szempontból rájuk, ezért meg nem kéne őket megvetni. Tehát az, hogy a fogyasztás az tényleg olyan szinten ural mindenkit, azért meg nem haragudni kell rájuk, hanem nem tudom valahogy segíteni nekik, mert az viszont tényleg iszonyú pusztítást végzett a lelken is, meg a szellemen is.
Igen, bár azt gondolom, hogy ebben mi is nagyon gyorsan utolértük a fiatalabbakat, szóval, hogy hozzászoktunk mi is nagyon könnyen azokhoz a dolgokhoz, amik a mi gyerekkorunkban még egyáltalán nem voltak evidenciák, igen, se technikai fejlődés nem tartott sehol se. Másrészt meg nyilván ez az árubőrség, ez a választ, a mindent választhatóság, ez egyáltalán nem jellemezte a mi gyerekkorunkat.
Igen.
De hogy behozhatom-e azt, amit viszont én látok vagy gondolok, és egyébként tényleg a 10 éveseket ismerem jobban a gyerekeim kapcsán, de látom a 20 éveseket is, hogy hogyan működnek a világban, hogy én viszont azt veszem észre, hogy a ti generációtok hihetetlen erősen tudja képviselni magát meg az, igen, igazát, és nem jön attól zavarba, hogy nála 5-10-20 évvel idősebbel áll szemben, akár egy vitában.
Igen, ami egyfelől nagyon idegesítő tud lenni.
Ezt te is észrevetted ezek szerint?
Abszolút, abszolút. Iszonyatos nagy arcuk tud lenni.
Viszont másképp fogalmaztam, de jó.
De ez is, tehát ennek is van pozitív és negatív oldala.
Igen.
És van nagyon pozitív. Tehát az, hogy tényleg nagyon tudatosan kiállnak magukért, láss tüntetések, stb. Pedagógus, soknak a megsegítése a sztrájkban, stb. Másfelől viszont egyáltalán semmi tekintélytisztelet nincsen bennük, és most a tekintélyt azt nem úgy értem, hogy a hatalmat a kéne tisztelni, hanem úgy, hogy mondjuk a bölcsességet, vagy a
kort. A mondjuk kort. A kort, ezt hát szokták mondani. Ez,
vagy az, a korral az... lévő, tehát hogy a korral jövő bármit.
Igen, akkor az adottság, azt nem kell tisztelni, de valóban.
De azt, hogy valaki mondjuk tanult, vagy ilyesmi, tehát mondjuk valaki még egy olyan rendszerben tanulta az egyetemet, ahol annak még volt, nem tudom, relevanciája.
Most egyre több mindenkinek szólunk be, úgy érzem ebben a beszélgetésre.
Hát de hogy nem, te tudom, hogy a szüleim a bölcsészkaron mondjuk 45-ször annyit tanultak, mint amennyit a bolonyai rendszerben nekünk kellett. Uh-huh. Tehát, hogy ez uh-huh. például egy ilyen tény. Uh-huh. És ezt nekik már nem kell. De hogy nem tisztelik azt, hogy van akinek a fejében még ott van 5200 darab vers és adat, és nem tudom.
Na, én nem fogjuk folytatni a beszélgetést a generációktól, mert hogy ugye neked olyan a családod, amit hiszen nincs beszélgetés, ahol nem említhetjük meg édesapádat, aki író, a testvéredet, aki költő, és mind a kettő másik is. Szóval, hogy a családodról is szeretnék egy picit kérdezni téged, úgyhogy jövünk vissza a zene után Kemény Zsófival itt a Kettes Szemrendszerben.